Rádió.
Tények, vélemények.
A műsort támogatja a Magyar Iparlás Szövetség.
Hátszél, Vitorlás magazin. Kapitány Borbély Ferenc.
Jó estét kívánok a Klubrádió hallgatóinak, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Borbély Ferenc. Az elmúlt hétvégén Fehér Marian kolléganőmmel a második Pannon bócsót jártunk a Szimacsarnokban, ahol többek között sikerült szót váltanunk Kerekes Kázmérral, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárával, aki ez alkalommal egy rövid évértékeléssel is szolgált, melyet a mai hátszélben adunk közre. Kerekes Kázmér mellett beszélgetünk még Pessuth Ritával, aki mint a rendezvény egyik díszvendége volt jelen. A hatszoros kickbox világbajnokkal készült interjút szintén a mai adásban hallhatják. Őket ma Méder Áron követi a sorban, akivel Áron, illetve elnézést, Méder István követi a sorban, akivel Áron egyre kalandosabb földkerülésének részleteit tárjuk a nyilvánosság elé, és ha szerencsénk lesz a telefonkapcsolattal, akkor maga Méder Áron is megszólal, akit útjának 435. napján a Fidzsi-szigeteken próbálunk majd utolérni. Mindezek előtt azonban következzenek a sailing.hu nemzetközi hírei, melyeket Belicai Péter főszerkesztő Fehér Mariannal foglalt össze. Új téma, Méder Áron. Az a Méder Áron, aki alig 6 méter hosszú vitorlás hajóján ma már a 435. nap történéseit jegyezgeti a hajónaplóba, és teszi mindezt a Fidzsi-szigeteken, ahol ez időtájt egy hosszabb pihenőre cirka 6 hónapra vert tanyát. Áronról utoljára a Galapagos-szigeteki kalandjai kapcsán adtunk hírt, ahol kis ilyen elsodorták az áramlások, még mielőtt kiköthetett volna. De szerencsére a térségben tartózkodó másik magyar kalandor, Rotormann még időben a segítségére sietett. Hozzám eljutó hírekből én úgy tudom, hogy kalandokban azóta sincs hiány. De hogy mi történt, történik egész pontosan napjainkban Áronnal, arról először vendégemet, Méder Istvánt, az édesapát kérdezem, majd reményeim szerint a reklámot követően telefonon Áron is bekapcsolódik majd a beszélgetésünkbe. Szóval, Méder István, üdvözöllek a stúdióban, és kérdezem is rögtön, mikor beszéltél utoljára Áronnal?
Hát én is üdvözöllek téged is, és a hallgatókat is. Hát Áronnal mostanában... Hát tegnap beszéltem, tegnap vagy tegnap előtt interneten beszéltem, ezzel a Skype-on szoktunk beszélgetni mostanában.
Telefon?
Telefonon nem annyira, mert egyszer-kétszer próbáltam hívni, és valahogy nem jött össze, illetve egyszer összejött, akkor nagyon rossz volt a minőség, és drága volt nagyon, tehát ilyen 2000 forint kiment az annélkül, hogy értelmesen egy szót is tudtunk volna váltani.
De az internet akkor átsegít benneteket ezen az akadályon. István, hogyan kommunikáltok akkor, amikor Áron úton van, amikor hajózik?
Igen, hát akkor tulajdonképpen szinte szorosabb vagy rendszeresebb a kapcsolat. Ezt a rádióamatőröknek köszönhetjük. Áronnak a hajóján van egy rövid hullámú rádióadóvevő, és hát hol az amerikai, hát kezdetben ugye a magyar amatőrökkel tartotta a kapcsolatot, utána az amerikaiak vették át a stafétabotot, és most a vége fele már az ausztráliai amatőrök.
Ezt milyen rendszerességgel teszitek?
Minden nap megbeszélik azt, hogy mikor van terjedés, mert általában a két pont közötti terjedés az időhöz is van kötve, és akkor ő jelentkezik, elmondja a pozícióját, ha van egyébből hír, és én meg elküldöm a rádióamatőröknek a szél előrejelzést, és ők azt leadják meg, hogyha vannak itthonról egyéb hírek, akkor hát azért, hogy mégis valamit tudjon itthonról, azt meg elmondja.
De mennyi időt tudtok ilyenkor beszélgetni?
Akkor
egy perc, két perc,
ilyenkor nem, mi nem beszélünk. Előfordult egyszer-kétszer, hogy az Ecolink segítségével engem is kikapcsoltak, de az nem is illomos, hát a rádióamatőrök beszélnek, én megírom nekik e-mailben az üzenetet, és hallom, amit ők beszélnek.
Azt mondod, hogy nem illomos. Az ultrarövid hullámú rádiót nem illik magánbeszélgetésekre használni?
Ez nem ultra rövid, ez a rövid hullám. Nem, hogy nem illik, amatőrök, tehát a hivatal, akinek megvan a rádióamatőr, így azok beszélhetnek. Most csak meg tudják csinálni, hogy amit én interneten mondok, azt ők kiteszik az éterbe, úgymond, és fordítva, és ezt meg is teszik akkor, hogyha ennek valami különösebb jelentősége van, vagy mondjuk hát a születésnap, vagy ilyesmi, akkor a kedves esetleg beszél hozzá, tehát ilyesmire, de hát visszaélni nem illik azzal, hogy az amatőrök, akik egymás között beszélnek, hát oda egy ilyen kívülálló beszalakodjon. Amúgy nagyon jobban vagyok, és hát ez egy ilyen külön család, ez a rádióamatőrök családja, ez egy nagyon jó dolog.
Izgulsz még? Vannak még álmatlan éjszakáid a gyerek miatt, vagy már megnyugodtam?
Hát mondjuk azt nem lehet egyfolytában, ha az ember egy ilyen izguló állapotban. És hát most már az életmóddá vált tulajdonképpen az, amit Áron végez, és hát az is, amit én ezzel kapcsolatban. Ez ugye azt szerint, hogy éppen mennyi az időeltolódás, és mikor, milyen a terjedés, hát ez van, úgyhogy éjszaka kell fenn legyek, vagy fordítva, de hát nem nyilván most már valahogy a dolog úgy valahogy beráz, meg.
Bekerült a rendes kerékvágásba.
Én valamilyen kerékvágásba, igen, bekerült.
Ez már nagy eredmény, hogy 435 napja úton van Áron az indulás után, vagy ez kevés?
Hát én szerintem, hogy az útjának ugye túl van a felén, mindenképpen időben is, időben úgy értem, hogyha ezt a pihenőt, ezt a kényszer pihenőt kivesszük, akkor a időben is túl van a felén, a távolságban is túl van a felén, a nehezén az nem biztos, hogy túl van.
Ez megfelel az eredeti ütemtervnek? Tehát amikor ti megterveztétek ezt az útvonalat, akkor körülbelül mostanra vártátok Fidzsire, illetve oda a föld másik oldalára?
Hát tulajdonképpen a többes számít nem helyen való. Áron ezt egyedül tervezte meg. Velem úgy közölte a dolgokat, és ő jobban fel is készült ezekre a dolgokból, tehát utána nézett. Több kényszerpihenője volt neki technikai okokból, és hát ez úgy összességében, ha csak azt összeszámoljuk, amikor valami alkatrészre, valami javításra, vagy ilyesmire várt, vagy a Panama csatornán, vagy az átkelésre, akkor az legalább 2 hónapnyi idő, tisztán csak a várakozás. Nyilván hát azt ő próbálta értelmesen kihasználni, hogy el lehetett, de ez a 2 hónap, ez pont elég volt arra, hogy ne tudjon átmenni a Torres szoroson. Tehát ő úgy szerette volna, hogy a Torres szoroson átmenjen, és akkor most már az Indiai óceánon lenne. Ahogy én elnéztem, szinte senki nem teszi meg ezt az utat ilyen egyből, ahogy Áron tervezte volna, és hát neki se sikerült. Tehát ezeket az ilyen jellegű földkerüléseket, amik most már ugyan csavargások, olyan életmóddá vált a dolog, tehát nem egy ilyen verseny, azt a legtöbben olyan 3-4 évre temezik, és akkor mindent nyugodtan megnéznek, és kielvezik az egészet.
Tehát Áronnál sem volt egy olyan időpont, amihez hozzá volt kötve a befutás, mondjuk amikorra vissza szeretett volna érni, hanem megy, ameddig megy, a lényeg az, hogy előbb-utóbb visszaérjen?
Én azt hiszem, hogy menet közben szemléletet váltott, akkor jött rá a dolognak az ízére. Tehát először csak úgy eltervezte papíron, meg úgy fantáziát, és úgy szépen lassan, szerintem a tenger is az egész út őt megtanította arra, és úgy ketten megtalálták, hogy mi is az értelme ennek az útnak, és hát ebbe értelmetlen lenne mindenütt átrohanni. Ha valahol már ott van, akkor azt megnézi, és hát egy ilyen kalandokkal tele turista útnak is felfogható.
Most egy rövid reklám következik itt a Klubrádióban, és utána már reményem szerint hármasban Méder Istvánnal és Méder Áronnal folytatjuk a beszélgetést. Azt ígértem, hogy a reklám után már hármasban folytatjuk ezt a beszélgetést, de egyelőre úgy tűnik, hogy nagy a távolság Budapest és a Fidzsi-szigetek között, úgyhogy a hívás még úton van odafelé. Reméljük, hogy előbb-utóbb oda is ér, viszont addig mi Méder Istvánnal itt folytatjuk. Te említetted az előbb egy félmondatban, hogy nem biztos, hogy túl van a nehezén. Azt gondolhatná a laikus, hogy most már tapasztalatot szerzett, hiszen a föld körül vitorlázik, azért a csendes óceánnak is nagy részét letudta. Ezzel a rutinnal mi jöhet még, ami esetleg azt feltételezi, hogy a neheze még hátra van?
Ugye a csendes óceán, mint az Atlanti óceán, annyira kellemes, hogy ha az ember jó időben megy, akkor passzát szelekkel, viszonylag egyenletes, jó kifújt széle, még ha erős is, akkor is kiszámítható széllel megy, eltekintve a helyi zivataroktól, amiket szintén lát azért időben, mert azt jelzik a felhők. És ez annak köszönhető, hogy viszonylag nagy vízterületek a szárazföldtől távol. Most, hogy átmegy a Torres-szoroson és India közelében fog hajózni, itt az áramlatok is, amiatt, hogy szárazföld közelében van, vagy legalábbis nincs annyira nagy nyílt óceánon, sokkal kiszámíthatatlanabbak ezek nincs ilyen stabil szél, az áramlatok is kiszámíthatatlan, és hát van ugye, amikor kimondottan várni kell arra, hogy elkapja a jó áramlatot. Tehát gyakorlatilag az időjárási viszonyok kedvezőtlenebbek. És hát ugyanúgy a Vörös-tenger és az Ádeni-szorosba bemenés, és az is, hát hogy ki kell fogni, mert a legtöbb esetben szembeszél és rossz viszonyok vannak.
Itt várható azon kívül, hogy mondjuk szembeszélbe kell vitorlázni, tehát nem egy bőszéllel, egy lazább menet, amikor a széllel haladunk. Ez mondjuk nagyobb hullámokat is feltételez, nagyobb veszélyt is jelent a 6 méteres hajónak?
Nem erre gondoltam feltétlenül. Talán ez a, hogyha váratlan vihar, az esetleg jelenthet veszélyt, ugye, mert azért ő éjszaka a legtöbb esetben, vagy van, mikor alszik, akkor van, hogy magára hagyja a hajót, és ha ilyenkor valami váratlan időjárási dolog következik be, akkor, hát akkor esetleg lehet gond. De hát én inkább azt mondom, az ő hajója léve, hogy rövid hajó, és viszonylag széles, a merülése is nagyobb, mint eredetileg ahogy tervezve, ugye, mert ez nem ennyi cuccnak a tárolására és szállítására alkalmas, vagy tervezett. Emiatt cirkálni nem lenne sokkal nehezebb. Tehát olyan kb. 60 fokba tud széles szembe haladni, ami azt jelenti, hogy fele annyi. Tehát
lassan megy.
Lassan, igen. Tehát ha ő 4 csomóval megy, abból 2 csomó a hasznos sebessége.
István, most nézzünk vissza egy kicsit Tongáig. Galapagoszról ugye már beszéltünk, és akkor is beszéltünk róla, amikor ott a problémák voltak. Ugye áram belekerült egy áramlásba, és szinte úgy tűnt, hogy nem fog tudni kikötni Galapagoszon. És akkor Rotormen, a másik földkerülő kalandorunk sietett a segítségére, aki a térségben hajózott. De itt én meg is állnék akkor egy pillanatra, mert most közben eszembe jutott valami. Mi van akkor, hogyha ott áron nem tud kikötni, és nincs Rotormen, aki kihúzza Galapagoszra? Akkor sodródik tovább?
Na most tulajdonképpen úgy történt, hogy Rotormen is hallgatta akkor, mert őnek is van rövid hullámú rádiója, hallgatta a rádióbeszélgetést. Áron már kezdte azt tervezni, hogy kihagyja a Galapagoszt, és megy a Marquis szigetek fele.
Ez sima ügylet volna? Tehát mondjuk a víz, az étel készletek, azok kitartottak volna, hogyha tovább vitorlázik?
Szűkösen, de kitartottak volna, tehát ő mindenképpen ezt úgy készletez élelmet és vizet is, hogy jó pár hétre, akár 2 hónapra is nyugodtan, önállóan el lehet.
Azért itt ilyen nagy terű asztalkámra ne számítson a hallgató, ugye? Tehát azért ki van számolva naponta, hogy mit és mennyit?
Igen, de kétszer sült, halat szokott fogni, van, amikor lő, van, amikor horgászik. Tehát ilyen értelemben nem lett volna gond. Azt ráadásul, amikor Rotormen közelébe került, akkor a szélviszonyok is már kedvezőre fordultak, tehát 2 napig együtt vitorláztak, és a végén, mikor meghúzni kellett a kikötőbe azt a pár órát, akkor...
Ahhoz kellett igazából segítség.
Igen, mert akkor is rossz volt a motorja.
Galapagoszról tovább hajózott áron, és néhány héttel ezelőtt megérkezett Tongára, ott már nem volt semmi baj?
Tongára simán érkezett be, pedig az egy kimondottan hát nagyon zátonyokkal körülbártyázott rész, de nagyon szépen be tudott navigálni. Általában a kikötéseket ezeken a zátonyos szigeteken, mert minden ilyen szigetet korallzáton gyűrögez körül, és nagyon keskeny átjárók vannak, ahol általában kifele áramlik, ugye, mert a hullámok átcsapnak az zátonyokon, és ezeken a kis keskeny átjárókon kifolyik a víz, tehát állandóan ellenáramlott van. Ilyenkor nappalra időzítette mindig az érkezést, és Tongára tulajdonképpen szépen majdnem.
Mennyi időt töltött ő Tongán?
Hát nem tudnám pontosan megmondani, megkérdezem, olyan 3-4 napot, akkor azt hiszem, mert igen, akkor már sietett, tehát 3-4 napot töltött.
Ez a sietség, ez nem megy ilyenkor egy kicsit a rovására a következő szakasznak. Nem tudom, hogy mennyire elég mondjuk 3-4 nap egy ilyen hosszabb óceáni vitorlázás után egy ilyen kicsi hajó életében, mondjuk a tört szakadt vagy javításra váró alkatrészeket, ha figyelembe veszük.
Hát, mikor most Tongára érkezett, akkor előzőleg rendbe hozta a hajót még a Nukuhíván. Tehát itt Tongán már tulajdonképpen nem volt sok technikai problémája, és hát az interneten főleg azt elküldte az anyagokat, amit tudott, lévén, hogy ott lassú volt az internet, akkor ezt nem is erőltette, és akkor tovább indult, hogy minél előbb Fidzsire érkezzen.
Fidzsire elindult Áron, és ha jól tudom, és ezt tőle szerettem volna igazából megkérdezni, de te ugyanúgy képben vagy, a Fidzsi Times az előbb tudott Áronról, sőt előbb tudósított róla, mint ahogy a helyi kikötői vámhatóságnál bejelentkezett volna.
Igen, hát ez egy érdekes sztori volt. Tulajdonképpen, ahogy mondtam, Áron általában reggelre időzítette az érkezését. Hát itt most várható volt egy szélfordulás, és már közel volt a sziget, úgyhogy hát valahogy úgy jött ki a lépés, hogy délután este fele érkezett a átjáróhoz. Előtte volt is motorpróba, járt a motor, mondjuk azt nem nézte meg, hogy húz is. És amikor sebességbe kapcsolta a motort, hát akkor nem húzott el. Gyakorlatilag először azt hitte, hogy van egy ilyen stift, egy biztonsági stift, hogy az nyíródott el, de utólag kiderült, hogy valószínűleg a sebességváltóval lett valami gond, valamelyik ilyen a rudazat valószínűleg kicsúszott, vagy valami ilyesmi lehetett. És hát közeledett az este, közeledett a rádiózásnak is az időpontja, az nálunk reggel 7 óra volt, és akkor azt mondta, hogy hát próbáljuk meg segíteni, hogy hát ha ott valaki behúzza, mert 20 méterre volt, vagy 20 mérföldre volt a kikötőtől.
Ha jól tudom, te meg is tettél mindent rádiókapcsolaton keresztül, hogy érkezzen a segítség, de ez mindössze odáig jutott, hogy te úgy tudtad, hogy a segítség előbb-utóbb érkezni fog. Áron is úgy tudta a helyszínen, hogy jönnek érte, és mégse jött senki.
Igen, így volt. Hát először küldtek egyik helyről a másikra, tehát a Marinát hívtam, vagy a Portot hívtam, először ők a Marinához irányítottak, aztán a Search and Rescue vette át az ügyet, aztán a Police, a Navy-t is mondták, helikoptert is küldtek állítólag. Tulajdonképpen nem tettek ők semmit, hanem figyelték a helyzetet, és azt gondolták, hogy majd, hogyha olyan helyzet lesz, hogy emberélet forog kockán, akkor tesznek valamit, illetve ha egy hajó ment
volna közel. Ilyen furcsa történet, legalábbis az én olvasatomban, hogy te most itt elmeséled, akkor ott arra vártak, hogy majd ha balhé lesz, akkor megyünk, ha nincs balhé, akkor nincs miért?
Ez tulajdonképpen ilyenkor természetes, tehát ők azt gondolták, hogy ha épp egy hajó közeledne, és ők azzal kapcsolatba kerülnek, akkor azt megkérik, hogy segítsen. Ők ezért nem akartak kiküldeni oda egy külön hajót, de ezt nem mondták meg tisztán. Hát ez lett volna becsületes, hogyha azt mondják, hogy ne haragudj, ilyenek, mi nem küldünk ki hajót, ha valami nagyobb baj van, akkor szóljanak, vagy ilyesmi. Ez a baj, hogy a rádió kapcsolatot nem tudtuk mi folyamatosan tartani, mert azt, mint mondtam, egy-két órás a időablak van naponta, amikor úgy, ahogy lehet rádiózni, és utána nem. Úgyhogy utána éjszaka nem tudtam már semmit, hogy mi van vele, és akkor másnap reggel a rádiózáskor tudtam meg, hogy végül is egy arra a menő halászhajónak intett, illetve meggyújtotta egy ilyen fákját, és az akkor oda ment, és azok kihúzták egy horgonyzóhelyig, és onnan aztán egy másik hajó, egy másik helyre húzta, ahol biztonságosabb a horgonyzás.
István, akkor most én azt kérném, hogy söpörjük le a ködöt erről a történetről. A helyi Fidzsi Times azt írta, hogy életveszélyben volt a magyar hajós. Volt itt életveszély, vagy nem?
Hát életveszély nem volt. Ő nem akart bemenni éjszaka motor nélkül azon a szoroson, mert ott, hogyha...
Pusztán arról szól ez a történet, hogy Áron nem akart kockáztatni, segítséget viszont nem kapott, és ki kellett várni a megfelelő pillanatot, illetve a megfelelő hajót, aki előbb-utóbb jön, és az behúzta őt a kikötőbe.
Igen, hát és azt szerette volna esetleg, tehát én abban próbáltam neki segíteni, hogy ne kelljen még egy éjszakát ott töltenie, és ott egy helybe próbálni tartani a hajót, hanem hát ha esetleg ott lett volna 20 mérföldre, azt gondolta, az nem egy olyan nagy ügy, hogy onnan behozzák. Tehát ez egy ilyen
Ezt lehetett volna sokáig egy helyben tartani, hiszen itt akkor azt tudjuk, hogy a motor nem működött, legalábbis abban az értelemben nem, ami segítség lehetett volna. Áron viszont egyedül ül a hajón, tehát nincs, akitől segítséget kérjen, abban az értelemben, hogy amikor ő elfárad, már becsukódnak a szemei, nem tudja nyitva tartani, akkor is ezt a hajót egy helyben kéne tartani. Ez azért nem egy nagy kihívás, egy nagy veszély?
Hát ezt Áron nyilván bekalkulálta, tehát akkor olyan irányba, egy darabig abban az irányba ment, hogy a kikötő fele, illetve az átjáró fele, mikor látta, hogy nem megy a dolog, akkor irányt váltott, és elkezdett távolodni az átonyoktól, hogy pont azért, hogy legyen meg a megfelelő tartaléka, éjszakára ne legyen semmiféle záton közelében.
István Áron a naplójában azt írja, hogy mára már megkopott hajójával, amikor megérkezik egy kikötőbe, sokszor úgy néz ki, mint egy ősember, szinte megrettennek tőle a kikötő lakók, vagy a kikötőben élő emberek, hogy Jézus Mária kijött ide.
Igen, ez így van. De tulajdonképpen hát mindenki nagyon szereti, tehát a helyi halászoktól, leginkább a halászok, de a vitorlások is mindenki segíti, próbál. Tehát valahogy a kedvence, mindenki kötőnek a kedvence, ő is és a hajó is.
Én azt látom most már a legfrissebb fényképeken, kifürödve, kimosakodva és kipucolkodva, hogy teljesen emberi arcot öltött Áron ismét. Viszont nagy gondjai vannak a hajóban, például a csótányokkal.
Igen, most azért már sikerült, már két-háromféle szerrel is írtja őket. A borkősavval, valamiféle vegyszerrel, ami ilyen spray, tehát ilyen gázos spray, és még volt egy harmadik, amivel nem tudom, az mi volt. Tehát azt mondja, hogy most már fokozatosan szűnnek meg a csótányok.
Azt hallottam, és nem tudom, hogy ez így igaz-e, hogy addig a Fidzsi kikötői hatóságok nem is engedték kiemelni a hajót a vízből, kitenni téli pihenőre, illetve hát a hurikán szezonban a pihenőre, ameddig ez a csótányírtás 100%-ig nem történt meg?
Hát először arról lett volna szó, hogy addig nem vehetik ki. Hát azért ők is tudták, hogy egy ilyen hajóban a csótányokat kiirtani 2 perc alatt nem lehet. Ezek a legtöbb, ez a szer, amit használnak, ez a borkőssal is úgy működik, hogy a gyomrát teszik tönkre az emésztőszervét ezeknek a rovaroknak, és egy pár hétbe is beletelhet, amíg elpusztul.
Áron most 6 hónapot fog eltölteni Fidzsin. Gondolom ez anyagilag se egy egyszerű kihívás. Nem tudom, hogy honnan van neki apanás, honnan van utánpótlás. Ebben ti segítetek, vagy vannak szponzorok, akik mögötte állnak, akik azért arra hivatottak, hogy túlsegítsék ezeken az akadályokon, vagy ez egy nagy családi kihívás?
Hát a családban mindenki úgy ajándékoz, olyan ajándékokat ad neki, hogy pénzbeli adományokat, úgymond. A barátok is segítik, és sok ismeretlen adományozója is van, akik pár ezer forinttal ki hogy tudja segíti, és hát most sincs sok pénze, de gyakorlatilag hát annyira van, hogy addig, amíg valami munkát talál, addig nincsen anyagi problémája.
Ő most 6 hónapot fog eltölteni Fidzsin, ott tud dolgozni, vagy pénzt keresni, vagy talál valami jobb megoldást?
Hát mindenképpen az a szándéka, hogy dolgozzon, azt, hogy mosogatni fog, vagy hajózni, az majd azon múlik, hogy éppen milyen.
Egy nagyon rövid választ kérek, van annak valóság alapja, annak a hírnek valóság alapja, hogy lehet, hogy a jövő héten tovább vitorlázik egy másik hajóval Új-Zélandra, ahol megpróbál pénzt keresni, és utána jön vissza?
Igen, szó van erről.
Mézer István, ennyi fért a mai Hátszélbe, 21 óra van egész pontosan. Köszönöm szépen, hogy belátogattál hozzánk a stúdióba. Hát Áronnak én most rajtad keresztül kevés izgalmat és minél simább óceánt kívánok az útja további részén. Nagyon sajnálom, hogy vele nem tudtunk beszélgetni. Aki bármiről lemaradt a hallgatók közül, annak még mondom, hogy a Klubrádió honlapján a műsoroknál a Hátszélre kattintva már holnaptól visszahallgathatják a mai műsort. Tovább ajánlom még figyelmükbe a szombaton délután 18 órakor adásba kerülő ismétlésünk, illetve a www.celing.hu internetes portált, ahol a főoldalon a Klubrádió emblémája alatt megtalálják MP3-mal rögzített archívumunkat is. A mai adás készítésében Fehér Marian és Burger Lajos működött közre. A jövő heti viszonthallásig a nevükben is jó szelet, jó hátszelet kívánok mindenkinek.
Klubrádió.
Tények, vélemények.